Szeretettel köszöntök mindenkit! Az elmúlt alkalommal az ókori matematikának a gyors áttekintését tettük meg. Azért, mert nagyon fontos a fizika szempontjából, ugye a matematika, mint alapvető eszköz. Mit mondhatunk az ókori mechanikáról? Ez már valóban a fizika történet tárgyának a témájába fog esni, és a mai előadásunk erről fog szólni, mit tudtak az ókori emberek a mechanikáról. Az egész biztos, hogy rengeteg gyakorlati problémát megoldottak. Hát elég, hogyha az építményeikre gondolunk. Egy piramist nem lehetett volna fölépíteni mechanikai ismeretek nélkül. Vagy azokat a nagy kőköröket, a megalitikus kultúrák nem tudtak volna létrehozni ilyeneket, hogyha nincs legalább valamilyen érzékük ezeket a problémákhoz. Illetve egy nagy ókori fölfedezés volt mondjuk a szekereknek a fölfedezése. Hát az már tényleg egy mechanikai tengely, keréknek a működése, megmunkálása, ez kellettek mechanikai ismeretek. Tehát érzékük a mechanikához az ókori embereknek biztos volt. Viszont az elmélet terén egész más a helyzet. Nagyon sok kultúráról nem maradtak föl feljegyzésünk, például említettük a megalitikus kultúrákat, a nagy kőkörök létrehozóit. Nem tudjuk, hogy elméletből mit tudtak. Az biztos, hogy nagy elméleti tudás nélkül is létre lehetett hozni ezeket a kőköröket. Egyszerűen ügyesen, görgőkkel, ékekkel, alá földkupac létrehozással, meg ilyen trükkökkel meg lehetett ezt csinálni. A görögök, akiket a múltkor a matematika rendezése kapcsán is említettünk, a görögök azok, akik megpróbáltak rendszert vinni a mechanikai elméletekbe, és részleges sikereket értek el ezügyben. Azt lehet mondani, hogy a statikában elég jó eredmények voltak a görögöknek, a mozgások azonban megfeküdték a gyomrukat, hát ezt majd mindjárt részletesen kifejtjük. Persze a görögök emellett filozófiában óriási teljesítményt nyújtottak, meg több más területen, például múltkor említett geometriában, de látni fogjuk, hogy a mozgástan az túl nehéznek bizonyult az ókori ember számára. Miért következhettek be, miért alakult ez így, miért nem volt igazán sikeres? Hát majd részletesen végigvesszük, most előzetesen csak három pontot említenék meg, egyrészt nehéz a problémakör. Másrészt hiányosak voltak a matematika alapjaik a görögöknek, ugye számolni nem nagyon tudtak, geometriáló profik voltak, de a szám jelölésük, meg a szám fogalmuk az nehézkes volt. Illetve nincs kellő motiváció a technika fejlődésére. És ennek a hiánya a természettudományokra is visszahat, tehát ez nem így olyan egyszerűen. Nézzük először azt, amiben sikeresek voltak a statikák. A statikának az alapelveit fölfedezték, és helyes alapelveket fogalmaztak meg, méghozzá valószínűleg az volt ennek ott a siker mögött, hogy elég jól leírható geometriával. Tehát a statika jól megfogható geometriai fogalmakkal. Például az emelőket, amiket már az őskori ember is ismert, hogy aláfeszítik egy kőnek egy botot, és egy másik kövön megtámasztom, és így nagyon nagy terheket tudok megmozdítani. Szóval az emelőket, amiket az őskori ember is ismert, az emelőknek a törvényeire a görögök rájönnek, és Archimédész megfogalmazza az erők törvényét, amit ők geometriailag tettek meg. Ilyesmi ábrát rajzoltak, mondjuk a betűk azok nem ezek voltak rajta, de az ábrák hasonlókat rajzoltak, azt mondták, hogy például egy kétkarú emelő akkor van egyensúlyban, hogyha a karok, meg az erővektorok által meghatározott paralelogrammák területe azonos. Tehát ez a nagy T meg a nagy T, ez nincs megindexelve, mert azonos a két esetben, ekkor vannak egyensúlyban. Ez a valódi erőtörvénynek felel meg. Ugye, ha merőleges lenne az erő karra, akkor ez azt jelenteni, hogy kétszer távolabb fele akkor erő és egyensúlyt tart. És valóban ma most ezt forgatónyomatékokkal, meg ilyesmi fogalmakkal fejezzük ki, de ez egy helyes törvény volt, ugye geometriailag megfogható volt, amihez a görögök nagyon profin értettek a geometriához, és ilyen módon a statika alaptörvényeit elég bonyolult esetekre is sikeresen alkalmazták. például Archimédész erre támaszkodva azt arra jött rá, hogy különböző terhelések más terhelésekkel helyettesíthetők. Mert ugyanúgy teljesül rá az egyensúlynak a feltétele, és ilyen módon elosztott terhelésrendszereket tudott egyetlen egy terheléssel helyettesíteni, aminek ugyanaz a hatása, ma úgy fogalmazzák meg ezt, hogy a súlypontnak, illetve a tömegközéppontnak a fogalmát Archimédész már megsejtette, és nagyon bonyolult problémákat oldott meg ezzel, nagyon bonyolult egyensúlyi problémákat, hogy milyen elrendezésben lesznek egyensúlyba a testek. Aztán Archimédésznél meg kell még említeni azt is, hogy az egyszerű gépeknek az elmélete is az ő nevéhez fűződik. Például észrevette azt, hogy egy csiga, különösen mondjuk egy mozgó csiga, az az érdekes, ami fölle közlekedik, az is jól leírható az emelők segítségével. Ha csak egy picit mozdítjuk meg a köteleket, akkor például egy álló csiga, két oldala, egyenlőkarú emelőnek fogható föl, ahogy billeg. Egy mozgó csigának, mondjuk ez az oldala hiperrögzítve van, ennek ugye nem változik a magasság, mert ki van kötve, akkor itt, ahogy emeljük, ez egy egyoldalú emelő, és az itt fellépő erő kétszeres az itt fellépő erőnek az előző törvények értelmében. Mechanikában nyilván ezt tanulja ki, attól függően milyen szakos, most nem mennénk bele ennek a részletes leírásába. Mindenesetre Archimédész az, aki az időszámításunk előtt 3. században fölismeri, hogy a csigák az emelőtörvényekkel leírhatók, az emelőtörvényeket pedig ismeri, és nem csak, hogy rájön az elméletre, hanem rájön, hogy hogyan lehet ezt trükkösen alkalmazni, és ilyen módon dupla csigák vannak ám itt egymásra pakolva, tehát az egyszerű az pedig a dupla archimédeszi csigasort létrehozna, és ebből az jön ki, hogy az egyszerűvel meg lehet kétszerezni az embernek az erejét, 50 newton erővel tartom a 100 newton súlyú testet, illetve a dupla archimédeszi csigával meg lehet négyszerezni az embernek az erejét, elméletileg akárhányszorosan meg lehet sokszorozni az embernek az erejét. Archimédész ezt látványosan demonstrálta is, például egy megrakott teherhajót saját maga, saját kezűleg elvontatott, persze ilyen többszörös csiga áttételen keresztül elvontatta, illetve csinált hajó kiemelő szerkezetet, amivel egy géppel ki lehetett egy egész hajót emelni a vízből. Talán tudják többen, Archimédész ezeket a gépeket részben háborús célokra fejlesztette ki. A városa, amelyben lakott, Szirakúz a városa, útban volt a rómaiaknak, le akarták tisztítani a terepet a egyik pun háború során, és hát mellesleg el akarták Szirakúz a városát foglalni, ami egy szigeten volt, és Archimédész segítségével több évig tartották vissza a rómaiak támadásait. Például egy ilyen csigasoros géppel azt csinálták, viszonylag hiteles forrásból tudjuk, hogy ez nem legenda, hanem valóság, hogy egy jó nagy horgonyt tettek egy ilyennek a végére, azt a falhoz közel merészkedő római gályára odadobták, beleakadt, hát ha beleakadt, akkor szerencsék volt, és szépen a hajót úgy minden estől ki tudták emelni, és a másik oldalon néhány katona húzta ezt a csiga szerkezetet. Archimédésznek van egy nagyon híres mondása is, ami ezzel kapcsolatos, hogy adjatok a Földön kívül egy biztos pontot, és én kifordítom sarkaiból a világot. Hát ez egy középkori részmetszeten ábrázolja, amit az egész Földet Archimédész egy ilyen bottal odébb billenti. Jó, hát ez persze költői túlzás volt nyilván, de elméletileg igaz. Elméletileg akárhányszorosra föl lehet az ember erejét fokozni ennek a csigasoroknak, vagy megfelelően konstruált emelőknek a segítségével. Aztán készítettek az ókori görögök egyszerű gépeket is. Jó néhány magához Archimédészhez fűződik. Például van egy nagyon híres szivattyú, ami egy ilyen spirálisan, tehát elhelyezkedő úton tereli a vizet. Azzal készített aztán a fogaskeréknek a gondolata valószínű korábban már fölmerült, csak Archimédész csinált belőle jól használható berendezés, illetve ő adta meg az elméletét. A fogaskerekek áttétele, meg hogyan változik a nyomaték, ma így fogalmazzuk ezt meg, Archimédész egy kicsit más formával, de lényegében rájött. Rengeteg ilyen alaptrükkünk, alapberendezés, illetve ezeknek az elméleti magyarázata Archimédésztől származik. Aztán olyan furcsa gépeket is építettek, mint például az alexandriai Hieron, egy nagyon egyszerű gőzgépet épített, itt egy üstben vizet forralt, le van fedve az üst teteje egy záruló lappal, csak két csövön jöhet ki a gőz, amely egy ilyen forgatható gömbbe megy bele, és ilyen meghajlított csöveken kifújja a gőzt, és akkor ez elkezdett pörögni. Volt még néhány más verzióik is a gőzgépre az ókori görögöknek, az a nagyon érdekes, hogy nem ismerték fel a jelentőségét. Most ugye egy 21. századi mérnök hallgató visszatekintve megkérdezi, hogy hogy miért ment el az áram. Ezt nem egészen értem. Pillanat, türelmet kérek. A számítógép rakoncátlankodik. A 21. századi technika is néha csődöt mond, de nem baj, anélkül is lehet az előadást folytatni. Nem tudom, hogy miért csinálta ezt a gép rajta az áramon. Szóval minden esetre nem merült fölmerül. Ugye bennük azonnal fölmerül, hogy miért nem csináltak ebből erőgépet, amellyel mondjuk émen tudott terheket emeltek volna föl, vagy malmot hajtottak volna meg, vagy valami ilyesmi hasznos dologra használták volna ezt a tudást, hogy ők tudnak építeni gőzgépet. Ez merülhet föl azon egy mai emberben. Valamiért a görögöknek ez nem jutott eszébe komolyan. Félig meddig ilyen játékokra, vagy ilyen látványos demonstrációkra használták ezeket a dolgokat, de nem csináltak bele. Pedig igaziból mindenük megvolt ahhoz, hogy akár a technikai forradalom elindulhatott volna abban az időben, nem indult el. Hogy miért, arról vannak találgatások ezekre, majd később a mai előadás végén még majd visszatérek, hogy mi is fékezhette ezt a dolgot. Tehát voltak a görög mechanikának sikeres területei, aztán voltak kevésbé sikeresek, például a kinematika, ugye a mozgástan, a mechanikának azt a részét nevezzük kinematikának, ami a mozgások leírásával foglalkozik. Hát szegény görögök itt nagy bajban voltak, geometriával, rajzokkal ugyanis, a mozgást megfogni, hát elég nehéz, álló rajzokkal. Ugye a mozgóképük nem volt ehhez technikai berendezésük, és a rajzolgatással a mozgás fogalmát megfogni, az nem volt sikere, nem sikerült neki. Egész konkrétan sokan agyaltak ezeken, például az eleai Zénón, filozófus, vagy Zénó néha úgy említik, ő az időszámításon kerül 5. század több látszalagos ellentmondást, úgynevezett paradoxont hozott föl, amelyek azt voltak hivatva szemléltetni, hogy a mozgás fogalma szubjektív. A mozgás fogalma egyénfüggő, nem lehet megérteni a filozófia eszközeivel. És részben az ő, meg a többi görög gondolkozó kudarca miatt a görögök lényegében föl is adták azt, hogy megértsék a mozgásoknak a mikéntjét, hogy hogyan történnek a mozgások. Ennek a filozófiára is visszahatása volt, például egy Gorgiász nevű filozófus részben emiatt mondta azt, hogy semmi sem létezik, de ha létezne is, nem lenne megismerhető, de ha megismerhető is lenne, nem lenne közölhető. És akkor volt egy ilyen teljesen depresszióba süllyedő irányzat is a görög filozófiában, hogy hát nem lehet megismerni a valóságot. Ehhez hozzájárult az, hogy a mozgástannal nem tudtak mit kezdeni a görögök. Na nézzük csak, miért nem tudtak kezdeni valamit a mozgástannal. Három példát hozok föl Zénónnak a nevezetes paradoxonjaiból, és ezt nézzük meg. Az első, talán leghíresebb paradoxon, az Achilleus és a teknős béka paradoxonja, azt állítja Zénón, hogy a gyors Achilleus nem éri utol soha a teknős békát, ha a teknős békának kezdetben volt előnye. Na most hülye volt ez a Zénón, de hogy is, hát tudta, hogy utol éri, azt demonstrálja a következő gondolatsor, hogy a filozófia gondolatmenetével nem érthető meg ez a folyamat. Persze, hogy tudta, hogy utoléri a gyorsan futó ember a teknős békát. Na de miért is mondta Zénon, hogy arra következtetése lehet jutni, hogy sose ér utol a következőt? Azt mondta, innen indul Achilleus, innen indul a béka, azért mondom, B, és akkor kijön a nem teknősnek, hanem békának nevezem. Na szóval. Először Achilleusnak el kell oda jutni, ahonnan ez a teknős kiindult. Közben a teknős, ha keveset is, de egy picikével előrébb ment. Most kezdődik előről az egész, kisebb méretekben, de Achilleusnak újra el kell érni azt a helyet, ahol a teknős az előző ütemnek a végén tartózkodott. És ez így megy a végtelenség. Végtelenszer utol kell érnie azt a pontot, ahol a teknős az előző ütem végén tartózkodott. És ugye, ha én végtelen sok időtartamot összeadok, végtelen sok számnak csak ugye végtelen lehet az összege, tehát Achilleus végtelen sok ideig tart, Achilleusnak végtelen sok ideig tart, amíg utoléri a teknős békát. Ez volt a gondolatmenet. Ez ugye egész jól hangzik. Első pillanatban az ember talán nem tudja, hogy hol is van ebben az ellentmondásban, hogy miért nem stimmel, mert ugye tudjuk, hogy utoléri. Itt ezt ábrán is megpróbáltam szemléltetni. Az a lényeg, hogy A mindig B-nek az előző helyzetét utol kell érje, de közben B már egy kicsit előre tart, és akkor hát mi sül ki ebből? Végtelen sokszor kell utolérnie, tehát végtelen ideig tart. Na most, hogy lehet ezt megmagyarázni, ezt a dolgot? Mert hát persze, utolérni. Zénon azt mondta, hogy egyszerűen a filozófia alkalmatlan a mozgások leírására. A mozgás az valami teljesen misztikus és megfoghatatlan dolog, amivel az emberi elme nem bír megbírkozni ezzel a gondolattal. Hát ma már azért tudjuk, hogy mi a magyarázat, meg meg kell mondani, hogy több görög filozófus már sejtette, hogy hol van a hiba a gondolatmenetben, de az elméleti alapok, tehát a matematika hiányossága, mert nem tudták már igazán ütősen cáfolni ezt. Szóval ma azt mondanánk, hogy használva itt a fizika történeten bevezetett szóhasználatot, hogy Zénon egy rossz kódolást használ. Kódolást szövegesen akarta megfogni a mozgástörvényeket, tehát ki akarta dumálni. De a szöveg az nem jó erre. Szövegesen teljesen logikusan hangzik, hogy végtelen sok időtartamot, ha összeadok, akkor végtelent fogok kapni. Ez így jól hangzik, ez egy filozófus azonnal elfogadja, pedig nem igaz. Van olyan, persze, hogyha végtelenszer egy másodpercet összeadok, az végtelen lesz. De ha elég gyorsan csökkenő időtartamokat adok össze, még ha végtelen sokat is, végtelen sok darabot is adok össze, lehet véges az összeg. Egy egyszerű számpéldán mutatva, például 1, meg 1 tized, meg 1 század, meg 1 ezred, meg stb. Mindig tizedelem. Ez egy, ugye ez egy mértani sor mai szóhasználattal. De látszik, hogy az 1, meg 1 tized, meg 1 század, stb. Az 1,1111, ami 10-9-ed. Tehát lehet végtelen számnak véges az összege. Na most, anélkül, hogy az ember tudna jól számolni, erre nem jön rá. A görögök nem tudtak jól számolni. Ugye ezt tanultuk az előző alkalommal, valami nehézkes számjelölésük volt, és ezt egy görögnek nem tudtam volna megmutatni, amit itt van ez a számpélda. Tehát lehet végtelen sok mennyiség összege véges is. Ezen az egyszerű példáikből látszik. Vagy általánosan is föl lehetne az egyenleteket írni, én ezzel nem akarom a hallgatóságot itt fárasztani, kijönne, hogy minden egyes utolérés ugyanannyi ad résznyi időbe kerül, mint az előző. És egy geometriai sor lép föl valójában, és kijön, hogy véges az összeg annak a geometriai sornak. Valójában az történt, hogy Achilleus véges idő alatt utolérje a teknős, csak ezt a véges időintervallumot egyre kisebb és kisebb részekre osztott az Zénon, és ezért adódott ez az ellentmondás, hogy végtelen sokszor kell utolérni. Nézzük a második Zénon paradoxon. Katonai parádén, a görögök nagyon szerették, nem csak a filozófiát szerették, háborúzni is szerettek nagyon. Szóval a katonai parádén három sorban állnak a katonák, kezdetben állnak, aztán egyszer csak a második sor elindul balra, a harmadik sor pedig elindul jobbra. Ugye mindenki el tudja képzelni a jelenetet. Kérdés, mit csinál az első sor? Tehát a piros ezen az ábrán mit csinál az első sor? Ugye a nézők, akik kívülről nézik ezt a stadionból, azt mondják, hogy az első sor áll. Mit mondanak a második sor katonái? Ők azt mondják, hogy az első sor jobbra mozog. A zöld, tehát a harmadik sor katonái meg azt mondják, hogy hozzánk képest, vagy a pirosak balra mozognak. Na most ezek szerint az, hogy az első sor az merre mozog, a szubjektív, egyénfüggő? Zénon azt mondta, hogy igen, szubjektív, egyénfüggő, ugyanúgy, mint a szép érzék, az mondjuk egyénfüggő, és ezért a mozgás az csak egy látszólagos dolog. Levonták azt a következtetést, hogy a mozgás az csak egy illúzió. Semmi sem változik a világban, csak az elménkbe változnak a dolgok, mondták a görög filozófusok, aztán ezt körbejárták, elbonyolították, eszmerendszereket csináltak belőle, ami aztán néha ma is visszaköszön. Mit tudom, aztán a Matrixban, amikor a kisgyerek hajlítgatja a kanalat, akkor valami ilyesmit, hogy nem a kanál hajlik, hanem az elmém, vagy valamilyen ilyen látszalagos mély bölcsességet mond, és akkor a figyelmetlen néző elmondok, hú, ez milyen mély filozófiai gondolat, amikor egy hülyeség igaziból. Mert miről van szó valójában? A mozgások természetesen személyfüggők, ma úgy mondjuk, hogy vonatkoztatási rendszerfüggők, de ennek pontos törvényei vannak. Hát persze, aki ült vonaton és nézte a szomszéd vonatot, az tudja, hogy néha nem dönthető el, hogy mi indultunk el, vagy a másik indult el a másik irányba. Tehát van a mozgásokban valami személyfüggő, megfigyelőfüggő dolog, de ezt pontos törvények írják le. Ugye ma Newton leírja pontos törvényekkel. Miért nem volt esélyük a görögöknek? Mert nem tudtak számolni. Mai értelemben mondom, hogy nem tudtak számolni. Tehát nem is tudták volna ezeket a törvényszerűségeket ilyen formában föl, vagy nem volt koordináta geometriájuk, amivel ugye leírjuk ma a vonatkoztatási rendszereknek a dolgait. Aztán a harmadik híres zénoni paradoxon, az a repülőnyilak a paradoxonja, azt mondta, hogy egy repülőnyilat, hogyha vizsgálunk, bármelyik időpontban nézünk rá a repülőnyilra, az a térnek egy megadott tartományát tölti ki. Se előtte nincs jelen, se utána nincs jelen a nyílvesző, pont ott van, ahol van a nyíl, de ez minden időpontra igaz, tehát a nyíl sosem mozog. Na most ez persze, most valaki, aki görög filozófiával jártas, az azt fogja mondani, hogy kicsit nagyon egyszerűsítem, amit Zénon mondott, mert Zénon ezt sokkal kifinomultabban adta elő. Higgyék el, én elolvastam, mit írt le Zénon, és minden tiszteletem, minden kalapon megemelem, de lényegében ezt mondta, csak egy kicsit elbonyolítva ez a dolog. Hát miről van szó? Hát arról van szó, hogy az, hogy mozgás, ez nem fogható föl egy kép alapján. Tehát eleve egy tévedést fogalmazott meg Zénon. Egy időpontbeli kép alapján nem mérhető föl, hogy valami mozog-e. Tehát itt egy óriási tévedés volt. Miért keveredett ebbe Zénon bele? Azért, mert ugye a görög filozófusok a szóbeli kódolást vették mindennél előre valóan. És szóban meg lehet fogalmazni ezt a kérdést könnyedén, hogy ha minden időpontban áll a nyilvessző, akkor mikor mozog? Ez ugye szóban egy értelmes mondatnak tűnik. Valójában értelmetlen mondat, mert a mozgás fogalma, az nem dönthető el egy időpont alatt. Vagy mai nyelven ugye azt mondanánk, hogy milyen sebességgel mozog valami, delta x per delta t mondjuk a sebesség, nem írhatunk delta t-be nullát. Mert nulla per nulla típusú tört lép föl, hogyha most itt képlettel próbálnánk megfogalmazni. Ugye mi ebből a kimenet? A differenciál számítás majd. Hogy az egyre kisebb időszakasz alatt, ugye a nullát nem írhatunk, de határértékben a delta x per delta t értelmezhető, az lesz a sebesség. De ez majd mikor? Majd Newton bácsiék fedezik fel a differenciál számítást. És ezért szegény görögöknek nem volt esélyük. És ezért a mozgásról azt gondolták, hogy Hát a személyfüggő, nehezen mérhető föl, nem tudták számszerűsíteni se, tehát a sebességnek a fogalmát csak valami nagyon homályos formában fogalmazták meg. Mondjuk talán hosszabb időszak, hosszabb útszakaszok átlagsebessége, mondjuk ezt tudták értelmezni, de a pillanatnyi sebesség fogalmát azt nem írták kezelni a görögök, és ezért a mozgástan az abba belezavarodtak egy kissé. Ez volt a kinematikája az ókoriaknak. Mi volt a mit mondhatunk a dinamikáról? Tehát hogyan írták le a mozgásokat, a mozgások okát, hogy milyen erőhatások, vagy milyen hatások alakítják ki a mozgást. Ismét azt kell mondani, hogy sok görög filozófus gondolkozott ezen, akik közül itt ebben az előadásban egyet van időnk megemlíteni, Arisztotelész, aki egy nagy rendszerező filozófus volt, mindenféle területét a filozófiának rendszerezte, és majd látjuk a középkori természettudomány történetében, hogy amikor Arisztotelész művei többszörös fordításon keresztül megérkeztek végül is Európába, a középkori formálódó Európába, akkor ott nagyon nagy tiszteletnek kezdtek örvendeni Arisztotelész művei. Ezt tartották a tudomány csúcsának sokan, és ezért a görög filozófiát, meg természettudomást sokszor Arisztotelész szemüvegén keresztül nézzük főleg. De különösen igaz ez a dinamikára, a mozgástanra. Arisztotelész volt az, aki rendszerezte a testek mozgástanát, és a középkorban ezt úgy kezdték el emlegetni, hogy peripatetikus dinamika. Jól hangzik ez a peripatetikus dinamika, pedig csak annyit jelent, hogy Arisztotelész sétálgatás közben tanította a tanítványait. Itt vannak a tanítványok, most éppen leült egy pillanatra, mint Arisztotelész, és magyaráz a többieknek, és a tanítványok voltak, akik leírták Arisztotelész gondolatait, ő csak tanította őket, és ebből a sétálás közben ez hangzott valahogy görögül úgy, hogy peripatetomai, nem tudom görögül, csak úgy puskáztam, szóval ebből a sétálás közben szóból származik a peripatetikus dinamika, így emlegetik végig a középkorban, hogy a sétálás közbeni dinamika, amit Arisztotelész sétálás közben tanított a tanítványainak. Mi is ez a dinamika? Ez a dinamika Arisztotelész korától körülbelül Galileiig, tehát az 1600-as évekig, majdnem 2000 éven keresztül ez volt az emberiségnek a legfejlettebb dinamikai elmélete. Tehát mindenképpen vizsgálni kell, hogy hogyan is gondolták ezt az akkori emberek. Az alapgondolatai a peripatetikus dinamikának a következők voltak. Az első alaptétele, hogy az égi, tehát a csillagok, bolygók közötti, meg itt a földi mozgások, ugye a földben, ugye bele kell érteni a felhőket, tehát a földi világnak a mozgásai, alapvetően más természetűek. Az égiek örökké tartanak, a földiek pedig, ha békén hagyjuk őket, akkor hamar megállnak a földi mozgások. Ugye tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát erre majd ki fogunk térni, de egy olyan embernek, akinek nem állt rendelkezésére űrhajó, vagy ugye nem volt tisztában a mechanika elveivel, amikor Newton fedez fel 2000 évvel később. Egy olyan ember számára ugye teljesen máshogy tűnik az égi világ, mint a földi világnak a mozgása. Hiszen az ókori görögök, ismervén az egyiptomi, meg a babiloni följegyzéseket, hogy például hogyan mozgott a hold, milyen időpontokban következtek be teli holdak. Ilyen feljegyzéseik a babiloniaknak több ezer évre visszamenőleg voltak. Ugye, amit említettem a legelső előadásra, most Pongyolán Babiloniának nevezem a Tigris és Eufrádesz vidékét, ahol több birodalom váltotta igaziból egymást, de az a érdekes, hogy a csillagászati feljegyzéseket a legnagyobb háborúk idejét leszámítva folytatólagosan vitték sorra, mert tudták, hogy ez fontos. Tehát birodalmak jöttek, birodalmak mentek, de a teli holdak időpontját följegyezték például. Több ezer évre visszamenőleg. Na egy szó, mint száz, Arisztotelész tudta, hogy több ezer évre visszamenőleg a teli holdak mindig ugyanolyan időközönként szép szabással jöttek egymás után. A Földön, ha meglökök valamit, gurul, nagyon hamar megáll. Akármilyen kavicsot, a legjobban megbunkált kereket elgurítom, előbb-utóbb megáll. Tehát Arisztotelész és benne az összes akkori filozófus jobban gondolta, hogy az égi meg a földi mozgáspadok más természetek. A földi tárgyak természetes állapota a nyugalom, és hogy hol nyugszanak meg a földi tárgyak, arra is volt egy magyarázatuk, hogy megvan a természetes helyük a tárgyaknak, és a természet igyekszik visszaállítani a természetnek a rendjét. Ha valami megbolygatja, a természet törekszik a rend helyreállítására, és ez a rend alapvetően azon alapul, hogy melyik alapelemből állnak a testek. A klasszikus görög négy alapelem, a föld, a víz, a levegő és a tűz, azt mondta Arisztotelész, hogy ezeknek ebben a sorrendben alulról fölfele ez a természetes helye. Tehát lent van a földnek, följebb a víznek, a levegőnek és a tűznek a természetes helye. Tehát az alapelemek határozzák meg azt, hogy mi hova megy, és ennek megfelelően, hogyha valaki megkérdezte, hogy fölemelek egy követ, elengedem, miért történik az, ami történik, ugye? A kő magától lent akar maradni, mert főként föld alapelemből áll a kő. Ha én fölemelem, akkor megbolygatom a természet nyugalmát, megsértem az örök rendet, de kényszerítőleg én tudok hatni így erre, és amikor elengedem, ő törekszik, a kő törekszik visszaállítani a természet rendjét, és szépen leesik. Ha vízzel találkozik, még az se jó neki, akkor lesüllyed a víz alá. Egészen addig, amíg valami szilárdba, valami föld alapelembe nem ütközik. Aztán lehet ezt folytatni, ugye levegőt viszek víz alá, ha megszüntetem a kényszert, tehát elengedem, akkor az följön ez a buborék, és akkor igyekszik a természet rendjét betölteni. A tűz, az pedig fölfele törekszik, hát úgy képzelték az akkoriak, hogy valahol a levegő fölött ott valamilyen tüzes tartományok, már nagyon forró tartományok találhatók. Például ezt a képet, ha valaki megnézi, mondjuk alkonyatkor ugye nagyon sokszor ilyen bíbor színű az ég, persze egész másokkal van, nem tűz van ott fönn. De mondjuk nagyjából ez a megfigyeléseikkel ez egyezett. És így gondolták, hogy a mozgásoknak alapvetően ez az oka. Tehát akkor a következő főcsoportok osztott Arisztotelész a mozgásokat. Az első csoport az égi mozgások, amelyekről, mint mondtam, azt gondolták, hogy a természetek az a rendje, hogy örökké tartsanak, és megfigyelésen alakult ez a gondolatuk. És az is látszott, hogy az égen valami módon a körmozgások kitüntetettek, mert föl kell lenyugszik, visszajön, föl kell lenyugszik, visszajön ugyanaz a bolygó, ugyanaz az égi test. Ráadásul a kört ugye a pitagoreusoktól kezdve nagyon szerették a görög filozófusok, mint a legszimmetrikusabb síkidomot, és ezért ez úgy beleillett a világképünkbe, hogy a fönn, az égben a tökéletes alakzat, a kör alakzat az, ami a meghatározó, és körmozgásokban történnek fönn a mozgások. Ezzel szemben a földi mozgások, azok három csoportra oszthatók Arisztotelész szerint. Az első, az élőlényeknek a mozgása. Arisztotelész gondolatában csak élőlény lehet mozgásnak az oka. És hogyha az akkori ember körülnézett, ahol ugye nem voltak belső égési motorral hajtott járművek, meg nem voltak olyan sima felületek, amin sokáig tudott egy meglökött test gurulni, vagy ilyesmi. Szóval abban az időben az ember gondolhatta ezt, bármit mozgatni kellett, vagy embert, vagy állatot kellett hozzá használni. Vagy ember húzta, vagy állat húzta. Ha se ember, se állat nem húzott valamit, az néhány másodpercen belül megállt mozogni. Tehát az élőlényeknek a mozgása az elsődleges mozgás. Aztán van a természetes mozgás, vagy teljesen lenyűgöző a természet rendjét visszaállító mozgás, amit előbb említettem, ez a kőnek a leesése például ilyen. Illetve vannak a kényszerített mozgások, amikor egy mozgó tárgy egy másik tárgyat kényszerít arra, hogy ő is elkezdje mozogni. Például egy élő lény egy élettelen dolgot mozgásra kényszerít. Nagyon szép filozófiába élő gondolatmenet, szépen csoportosította, bármilyen mozgást is mondunk, szépen ezekbe a kategóriákba bele sorolni, akármire gondolunk a mindennapi gyakorlatból, bele ezekbe a csoportokba osztani, és kétségtelenül némi igazság van ezekben a dolgokban, legalábbis mondjuk hosszú távon a tendenciákat megmondja. Mit mondott Arisztotelész arról, hogy milyen sebességgel történnek a mozgások? Hát nem sok mindent, ugyanis a sebességet nem tudták úgy igazán megfogni matematikailag. Ugye geometriailag ez nem sikerült nekik, a sebességnek a megfogása. Számolni meg elég nehézkesen számoltak. Hát meg gondoljuk bele, hogy Zénon hogyan belezavarodott a legegyszerűbb mozgásokba is. De szövegesen Arisztotelész körülbelül a következő törvényt fogalmazta meg, hogy egy test annál gyorsabban mozog, minél nagyobb a ráható kényszererő, és minél kisebb a ráható ellenállás. Tehát, ha mai képlettel írnánk le, akkor Arisztotelész kb. Azt mondta, hogy a sebesség az a hatóok és az ellenállásnak a hányadosa, vagy még tömörebben a V az F per R. Tehát a sebesség az erőnek és a valamiféle ellenállásnak a hányadosából jön ki, mondja Arisztotelész ezt. Hát igaz ez? Nem igaz. Ugye ma már tudjuk, hogy a valódi természeti törvény az Newton második törvénye, kb. 2000 évvel Arisztotelész után születik meg. A dv per dt az az f per m. Ugye a dv per dt az a gyorsulás. A gyorsulás az erőnek és a tömegnek a hányadosa. Ez egyáltalán nem ugyanaz. Sőt, gyökeresen eltérő szemléletű. Tehát nem csak úgy egy picit tér el, hanem baromira eltér tőle, mert Arisztotelész azt mondja, hogy az erőt, a sebességet határozza meg. Newton meg azt mondja, hogy az erő a sebesség változását határozza meg. Ez ugye két teljesen eltérő szemlélet, és nézzük csak meg, hogy Arisztotelész törvénye, azért érezzük, hogy mégis van benne valami. Ebben a V egyenlő F per F törvényben van valami. Hogyha például egy autóban kétszer olyan erős motort helyezünk el, akkor azért az gyorsabban fog menni. Hát ha nem is kétszer olyan gyorsan, de gyorsabban fog menni. Valójában ennek a V egyenlő F per R-nek van egy fizikai jelentése, és ezt nagyon könnyen elemi fizikával megvizsgáljuk, hogy mi ez, hogyha belegondolunk abba, amit mi már tudunk, hogy itt a földi körülmények között mozgó testet, ha egy F felé gyorsít, mindig hat rá egy közegellenállás, ami a test sebességével egyenesen arányos nagyságú, és a mozgásával ellentétes irányú, és ezért egy közegellenállásos testnek az eredő ereje F plusz F per V formába írható föl. Na most, amikor indítom a testet, akkor ez a tag nulla. Amikor elkezdem nulla sebességből gyorsítani. Elkezd a test valahogy gyorsulni, egész addig gyorsul, ma már tudjuk, ez a mai gondolatmenet, egész addig gyorsul, amíg az F-e nem válik nullává. Amikor az eredő erő nullává nem válik, akkor már további gyorsulás nem történik. Ez akkor következik be, amikor az F az R-szer V-vel egyezik meg, innen egy egyszerű átrendezéssel V egyenlő F per R. Tehát azt mondhatjuk, hogy Arisztotelésznek a mechanikája az arra vonatkozik, hogy közegellenállás esetén a hosszú távon beálló sebesség, a határsebesség mekkora. Tehát a hosszú távon beálló sebességre valamennyire igaz a V egyenlő F per R törvény. A pillanatnyi sebességre ez nem teljesül, ez a törvény, Arisztotelésznek ez a mozgás törvénye. Tehát ezt nem tudta Arisztotelész fölismerni, ezt a dolgot, nem voltak meg hozzá az alapjai. Nézzük csak, hogyan gondolkodtak, ezen gondolkodás elemét felhasználva az ókori emberek néhány egyszerű jelenségről, például a szabad esésről. Elejtem a követ, az elkezd lefele esni. Na most, alapvetően a görög filozófia alapján világos, a kő azért kezd el esni, hogy visszaállítsa a természetnek a rendjét. Na de milyen sebességgel teszi ezt? A kis kő vagy a nagy kő esik gyorsabban? Vagy a nehéz vagy a könnyű kő esik gyorsabban? Arisztotelész azt mondta, ha van két egyforma méretű kövünk, de az egyik nehezebb a másiknál, nagyobb sűrűségű anyagból van, akkor ha egyformák a méretek, akkor a rájuk ható ellenállás az egyforma, viszont a nehezebbet jobban húzza föl, nagyobb a ható ok, és ezért a nehezebb test gyorsabban esik, a kétszer nehezebb test, az kétszer akkora sebességgel esik, mondta Arisztotelész. A nehezebb kő gyorsabban esik. Hát igaz ez? Most nem lehet erre egyszerű választ adni, adjunk erre bonyolult választ. A bonyolult válasz az, hogy ha azt nézzük, hogy egy nagyon magas toronyból hosszú távon mekkora sebességre áll be, akkor igaz. Mert amikor már közegellenállás lényeges szerepet játszik, akkor valóban a nehezebb, az nagyobb sebességgel esik. Hát gondoljuk szélsőséges példa, tolpihe, meg kő, meg mondjuk acélgolyó. Ugye a hosszú távon megvárjuk, hogy beálljon az állandó esési sebesség, akkor ez igaz. De a mozgásnak a kezdetén, amikor még kicsi a sebesség, ezért a közegellenállásnak nem lényeges a hatása, ez egyáltalán nem lesz igaz. Tehát, hogyha fogok két követ, tényleg, tehát egyik se olyan nagyon könnyű, egyik se habszivacsból van kifaragva, hanem két igazi követ fogok, akkor az esésnek az első néhány méterén a közegellenállásnak még olyan kicsi a szerepe, hogy ezek bizony együtt fognak esni. Ezek bizony egymás mellett fognak esni, ezek a testek. Ez még sokszor visszaköszön. Valószínű, némi tudománytörténet, ha más nem történelmi órákon itt-ott fölbukkan, valószínű mindenki emlékszik majd arra a legendára, hogy Galilei a pizai fedetoronyból puskagolyót meg ágyugolyót dobált ki, hogy ellenőrizze ezt, illetve megcáfolja Arisztotelészt. Hát ha meglátjuk, hogy ez így egyáltalán nem volt igaz, mármint hogy Galilei a pizai fedetoronyból dobálta volna az ágyugolyókat, majd meglátjuk, Galilei foglalkozott a problémával, meg sokan mások, szóval ez még majd visszaköszön. Jegyezzük meg, hogy Arisztotelész V egyenlő F per R-jéből az adódik, ha az R az ellenállás ugyanaz, mert ugyanolyan méretűek a testek, ha nagyobb a test súlya, az nagyobb sebességgel kell, hogy essen. Igaz ez? Nem. Most itt előbb mindig azt mondtam eddig, hogy hát tartsuk tiszteletben a régi emberek gondolatait, hogy hát még hogyha téves dolgot is gondoltak, akkor is nyilván volt annak oka. Megmondom őszintén, hogy nem értem, hogy hogy lettek ilyen gügyentek ezek a görögök. Amikor valójában nagyon sok területen nagyon okosak voltak, azt láttuk mondjuk a Euklideszi geometria esetében. Hogy miért nem próbálták, hogy lejtenek két követ és megnézik, hogy mi történik. Nem tudom. Szóval kicsit túl bíztak az agyukban. Tehát ez, hogy megfogalmaznak alapelveket, abból megnézik, hogy mi következik, és akkor, ha mégse az következik, akkor meg kidumáljuk. Ahelyett, hogy visszatértek volna az alapelvekhez, és megpróbálták volna azokat igazítani. Ehelyett leírják, hogy a kétszer nehezebb kő kétszer gyorsabban esik, amikor hát ők is ki tudták ezt próbálni. És hát nem esik kétszer gyorsabban. Az nagyon látszik, hogy ez nem így történik. Misztikus dolog ez. Még vadabb dolog a kilőtt nyilvessző mozgásának a magyarázata a görög peripatetikus dinamika szerint. Miért repül a kilőtt nyilvessző? Ez a kérdés. Ez az arisztotelészi mechanika alapján, hát én azt mondom, hogy nem magyarázható meg. Ők azt mondták, hogy csak bonyolult a magyarázatom, mert a következőről van szó. A nyilvessző az főként föld és víz alapelemekből áll, ugye nem teljesen száraz egy nyilvessző, azért van benne víz alapelem, ezért, hogyha hagyjuk, akkor szépen leesik. Ez világos. Ha kilövöm, akkor kényszerítem egy mozgásra, előbb-utóbb biztos leesik, de ez az előbb-utóbb ez elég sokáig következik be. Egy nyílveszővel 100-200 méterre el tudtak lőni a görögök. Azért az elég nagy távolság, meg jó néhány szívdobbanásnyi idő, nagyon sokszor ebben mérték az időt valóban, hogy ide tették a csuklójukra a kezüket, nem volt még ilyen órájuk. Jó, mondjuk vízórákat már használtak ilyen ütemadásra a görögök, de mérni nem igazán mérte ilyen mechanikai folyamatokat. Na szóval az a probléma, hogy ez a nyomnagy nyílvessző, amikor kilövöm, miért nem azonnal esik le a földre? Ha azonnal leesne a földre, akkor minden világos lenne. Itt ilyen halványabb, a kisebb betűkkel ideírtam. Ma már tudjuk, hogy a testek, a földi testeknek nem a nyugalom a természetes állapota, hanem az egyenes vonal egyenletes mozgás. Ha én meglökök egy testet, és nem hat rá semmi külső erő, akkor az egyenes vonal egyenletes mozgásra meg, ugye Newton első törvényének nevezzük ezt ma. Tehát ma abban, hogy a kilőtt nyílvessző messzire repül, semmi megmagyarázandót nem látunk, mivel tudjuk, hogy a magukra hagyott testek egyenes vonal egyenletes mozgással repülnek, inkább azt kell megmagyarázni, hogy miért esik le, egy vonza föl, kettő fékezi a közegellenállás, ma ezt szépen így felfogjuk. Mit mondott erre Arisztotelész? A következőt mondta. Itt van a nyíl, itt van az íj, fölhúzom, ekkor minden világos, én, az ember, az élőlény, aki lehet mozgásnak a forrása, én vagyok a mozgató, én mozgatom a nyílveszőt. Ez tiszta sor. Elengedem. Elkezdi a nyílveszőt fölgyorsítani a húr. Meg ez is érthető, én mozgatási képességet adtam át a húrnak, ilyesmi fogalmakkal manipuláltak, és ez a mozgatási képesség kényszeríti a nyílveszőt röpülni. Na de, miután már kilőtte, azután a nyílvessző miért repül tovább? Miért repül tovább? Valamit kellett mondani, Arisztotelész azt mondta, hogy a levegő sodorja tovább. Tehát amikor ezt a folyamatot elvégeztem, a levegő is felgyorsul, valóban egy kis légáram tényleg van a nyílvessző környékén, és ez a kezdetben felgyorsított levegő sodorja tovább a nyílvesszőt, mondta Arisztotelész. Az embernek vissza kell fogni magát, hogy minősítse ezt a gondolatmenetet, mert ez gyagyaság, igen.
Szélkereket nem ismerték, hogy a valami csak, hogy...
Nem volt, valami játékos szerkezetet komoly, tehát például a szélmalom, jó kérdés. A szélmalom a középkornak a csúcsreplikája. Tehát ilyen játékos szerkezeteket ismertek, amiket forgatott a szél, de nem csinálta belőle ipart. Tehát nem lett ebből komoly szerkezet. Igen?
Vitorla.
A vitorlát azt ismerték. Igen, ki is kellett dumálni. Jó, hogyha belekérdeznek, mert izgalmasabb lesz az előadás. Egy pillanat, válaszolok a vitorlára, hadd fejezzem be, mert ide fog kapcsolódni ez a dolog. Szóval például meg lehetett volna kérdezni, hogy akkor, hogyha ellövök egy nyílvesszővel egy másik mellett, ami áll, miért nem ragadja magával, ha annyira erős a levegőnek a sodrása, hogy ő viszi tovább? Ez valóban egy jogos kérdés. Például lesz, hogy ha ellövök egy nyílvessző mellett, hát most nem tud az ember mit csinálni, a cipész otthon a cipőkről beszél, én meg hogy a gyerekek, hogyha kérdezek, hát ilyenekről mesélek. Az egyik fiam 12 éves vagy 11 éves korában, amikor kérdezte ezt a dolgot, valahogy erre került sor, akkor ő maga találta ki, hogy hát ha ellövök egy nyílvessző mellett, akkor annak is magával kell sodorni. Egy józan gondolkozású 11 éves gyerek kitalálja. Ezek az Arisztotelészék meg nem. Mit csináltak? Egy ilyen bonyolult nyakatekert emeltek. Oldalakon keresztül dumálták, én azt mondom, hogy amíg bele nem zavarodtak maguk is ebbe. Mi volt a vitorlával? Hát az, hogy a vitorlát a szelek hajtják. Na nem mik hajtják a szeleket? Nem egészen Isteneket szól, nem mindenhol Isteneket szól. Valahogy Arisztotelész meg sok portása úgy képzelte el, hogy az egész univerzum, ami van, ez így önmagában egy élőlény. Tehát valamilyen organikus természetfelfogásuk volt, és a szeleket is valamiféle élőlények hajtják. Tehát akkor végül is élőlény a forrása a szeleknek, amelyek hát mondjuk az ő gondolkozásuk van, tehát valaki azt mondta, hogy valamilyen angyalok, a szélnek az angyalai, vagy a szélnek a démonjai keltik a szeleket, de végül is legvégső mozgatás forrásnak mindenképpen élőlény jelöltek meg. És ilyen módon miért mozog a hajó? Mert valamilyen élőlény, most ez kultúra függően, széldémonnak, vagy mit tudom én, akárminek, az északi szél angyalának, akárminek neveztek, az fújja a szelet. Tehát végül is akkor mégis egy élőlény ezeknek a forrása. Különben hadd mondjam, nyugodtan kérdezzenek bele, tehát az ugye egy kicsit izgalmasabbá teszi ezt a dolgot. Szóval ilyen magyarázatot adtak, és ezért hát eléggé kétes, tehát amikor ezt a címszót írom, hogy a peripatetikus dinamika hiányosságai, akkor itt egy csomó mindent lehet említeni. Na most, miért maradhattak ekkora világ ebben? Hát ugye említettük már, hogy a matematika alapok hiányoztak. Szövegesen nem lehet ezt megmagyarázni. A szöveg az rossz kódolás. A mozgás csak matematikailag lehet leírni. Mert a szövegbe belezavarodik az ember. Lásd Zénónak az esete. Úgyhogy kedves hallgatók, itt tessék megtanulni, mert a hallgatók nagy része utálja a képleteket, mert azt mondja, hú, a képlet, azt mondja, miért nem lehet ezt képlet nélkül elmagyarázni? Mert nem lehet. Mert a természet matematikai nyelven íródott a természet törvényei. Azért a képlet az egyszerűbb leírási módja. Képlet nélkül szövegesen belezavarodik az ember. Igaziból most, hogy már mondjuk Newton kifejlesztette a differenciális integrál számítást és kortársai, meg egyszer a mechanikát is megalapozta, ugye nem véletlen, majd ezzel találkozunk. Most utólag már szövegesen is több dolgot meg tudunk magyarázni, amire soha nem jöttünk volna rá, ha nincsenek differenciál egyenletek. Amiket Newton, mert az F egyenlő M-szára, az egy differenciál egyenlet valójában. Tehát matematika nélkül nem lehet leírni a természetet. A görögök, akik láttuk, hogy milyen zseniális filozófusok voltak, mondjuk Arisztotelésznek a logikáról írt könyve, az messze nem ilyen szintű, mint amiket itt sajnos elég rossz dolgokat kényszerülünk mondani a dinamikai elméletükről. Szóval Arisztotelészék például logikával félelmetesek voltak, meg több ilyen, de egyszerűen nem lehet szövegesen a természet törvényeit megismerni. Úgyhogy ne tessék a képletektől úgy húzódózni, amikor bárhol szakmai tárgyakban találkoznak ilyennel. Aztán a másik bajuk a görögöknek az volt, hogy általában, hogy van az a mondás, hogyha valakinek a kezébe kalapács van, az mindent szögnek néz. Ismerik ezt? A görögök kezébe volt egy nagyon jó kalapács, ezek a gondolatrendszerek, az axiomatikus gondolatrendszerek, fölállítok néhány alapelvet, és mindent abból próbálok levezetni. Ugye valamikor ez nagyon sikeres volt, például az euklideszi geometriánál, de más esetekben is ez nagyon nagy sikeres volt. És ezt a görögök ezt nagyon megszerették, és mindent így akartak magyarázni. Arisztotelész fölállította ezeket az alapelveket, amelyeket előbb fölírtam, és ebből rakosgatták össze, és akkor, hogyha valósággal nem jött össze, akkor addig foldozgatták ezt az épületet, amíg, mármint ezt a logikai épületet úgy értem, amíg valahogy olyannál nem alakították. Mi a baj? Ugye az, hogy Euklidesz a geometriájában egy olyan kódolást használt, ami egyértelmű. Tehát hogy két egyenesebb a meccéspontja, az egy teljesen egyértelmű dolog. De a szövegünk az nem ilyen. A beszélt nyelv az nem precíz. Tele van olyan fogalmakkal, amik így is, meg úgy is érthető. És így is, úgy is alakíthatók a gondolatok, és ilyen módon a szöveges axióma rendszerek, amivel itt próbálkozott Arisztotelész, nem voltak sikeresek. Egyszerűen az ókori dinamika az nem volt alkalmas arra, hogy leírják ezeket a mozgásokat. És akkor most, hogy olyannal kezdtem az előadást, amiben sikeresek voltak a görögök. Most egy csomó egy pocskondiáztam szegényeket, most akkor jöjjön egy olyan rész, ami ismét a sikerekről szól, hogy ezzel zárjuk ezt az előadást. Tehát a testek úszása és a falsúly. Ugye mindenki ismeri, mert általános iskolában is sokszor versesen is tanítják Archimédésznek a törvényét, hogy minden vízbe váltott test hasonlójából annyit lesz, amennyi az általa kiszorított vízsúlya, mert aztán van ennek zenésített formája, de arra nem vállalható. Na szóval, tehát tudjuk, hogy Archimédész, akit már nem tudom hányszor emlegettünk egy héttel ezelőttben most, ő fedezte fel a testek úszásának a törvényeit. Nagyon érdekes megnézni, hogy mi vezette arra, hogy ezzel a kérdéssel egyáltalán foglalkozva. Nagyon tanulságos lesz. Onnan indult az egész, hogy volt egy király, aki fogott egy nagy aranytömböt, odaadta az ötvösöknek, és azt mondta, hogy csináljátok ebből nekem egy jó kis koronát. Az ötvösök csináltak ebből egy nagyon szép koronát, ami tetszett is a királynak, csak valamiért gyanította, hogy esetleg és a súlya is stimmelt, tehát lemérte, hogy mekkora súlyú aranytömböt adott oda, lemérte a koronáját is, ugyanakkor a súlyú volt, de gyanította, hogy esetleg az ötvösök csaltak, és az arany egy részét azonos súlyú részzel helyettesítették. És itt volt a feladat, megvizsgálni a koronát, hogy aranyból van-e, de nem eshet egy karcolás rajta, mert azért tetszett a királynak. Tehát ugye nem lehetett volna savval lecsöpögtetni, vagy valami ilyen destruktív vizsgálati módszert nem lehetett végrehajtani rajta. Hát mit lehet ezzel kezdeni? És megkérte Archimédészt, hogy oldja meg ezt a problémát. Neki döntse el, hogy vajon a korona az arany, színaranyból van-e. Archimédész elkezdte vizsgálni a problémát, és rájött arra, hogy akárhogy is alakítunk egy testet, akárhogy gyúrjuk, akármilyen alakja is lesz, ugye a tömege állandó marad, a térfogata is állandó marad ezeknek a testeknek, még ha gyúrjuk, gyömöszöljük, és ezért egy testnek a súly és térfogat aránya az állandó, és nyilván, hogyha azonos anyagból, aranyból felezek egy tömböt, fel akkor a térfogat, fel akkor a tömeg, fel akkor a súly, tehát inkább súlyjal beszélnek akkoriban. Ez azt jelenti, hogy a súlynak és a térfogatnak az aránya állandó. Tehát egységű térfogatú arany az egy adott súly, akármilyen alakú. Ha két egységű térfogatú arany, az kétszer akkor a súlyú. A súly és a térfogat arányát úgy nevezzük, hogy fajsúly. Tehát Archimédész rájött a fajsúly fogalmára, ez egy fontos, egy anyagi jellemző. Meg kellett mérnie a koronának a térfogatát. De hát a korona az nem egy szabályos test volt, hogy meg lehetett volna, ki lehetett volna számolni a térfogatát valahogy. Elgondolkozott, hogy hogyan lehet megmérni, és a legenda szerint éppen belemerült a fürdő kádjába, amikor túlcsordult a víz, tehát kicsordott, és akkor jött rá, hogy ha veszünk egy teli edényt, belemerítünk egy testet, pont annyi víz jön ki belőle, amekkora térfogatú testet belenyomtunk, és ilyen módon akármilyen alakú testnek meg lehet mérni pontosan a térfogatát, annélkül, hogy bármilyen baja esne annak a testnek, csak le kell sülyeszteni a vízbe. Ekkor a legenda szerint Archimédész, amikor ezt fölfedezte, akkor örömében kiugrott a fürdő kádjából, és végig rohant Szirakúza utcáin, és kiabált azt, hogy megtaláltam, heuréka az akkori nyelv, és a heurékát azóta is annak a mondatnak szánják, hogy amikor az ember rájön valami nagy dologra. A legenda szerint Archimédésznek arra sem volt ideje, hogy ruhát vegyen magára, tehát messzerűen rohant végig Szirakúza utcáin, amikor így örvendezett. Mondjuk abban az időben ezt lazában vették ezeket a kérdéseket. Szóval, és mintegy mellékesen Archimédész azt is felfedezte, miközben ezeket a kísérleteket végezte, hogy akkor belemerít egy tárgyat a vízbe, akkor kisebb súlya, kisebb erővel kell tartani földről, amikor egy madzagra kötve, amikor a koronát belemerítette a vízbe. És méregetett, számogatott, és kijött neki, hogy a testeknek a súlya éppen annyival csökken, mint a test által kiszorított víznek a súlya. Ugye ez az Archimédész törvénye, hogy minden vízben mártott test annyit veszít a súlyából, amennyi a kiszorított víz súlya. Teljesen mellékesen jött rá erre Archimédész. A király bízta meg azzal, hogy a hamisították-e az ötvösök a koronámat. Ez volt az eredeti kérdés. Na most, ez volt tehát ez vezetett ide. Mellesleg kiderült, hogy az ötvösök hamisítottak. Tehát tényleg kevertek rezet, ugye az egyharmadát kávé rézzel pótolták, az aranyat meg zsebre tették, mert egységnyi súlyú arany az jóval drágább, mint egységnyi súlyú réz. Úgyhogy a király szépen visszakérte az ötvösöktől ezt a dolgot. Tehát, hogy egyéb büntetések hogyan voltak a szemtől, de senkit nem érdekel. Mert az egészből az emberiség az ezeket a dolgokat tanulta meg. A falsúly fogalmát, a térfogatmérési módszer, meg a felhajtó erőnek a magyarázatát. Ez volt a lényeg belőle. És Archimédész maga észrevette, hogy ez mennyire fontos, és rájött, hogy ezzel magyarázható a testeknek az úszása. Archimédész előtt már 1000 évekkel építettek tutajokat, csónakokat az emberek, tehát valamilyen tudásuk az embereknek volt az úszásról, de nem tudták, hogy mi van mögötte. Na most Archimédész megadta ennek az elméletét. Sőt, mint aki nagyon jártas volt a geometriában, meg is csinálta azt, hogy a különböző alakú hajótestekre, ugye a különböző helyen különböző nagyságú felhajtóerő hat, ahol mélyebbre merül, ott nagyobb a felhajtóerő, statikai probléma, elosztott erőrendszereknek a helyettesítése, és Archimédész még azt is ki tudta számolni, hogy milyen legyen a hajó hasának az alakja, hogy a billegéssel szemben stabil legyen, és stabilabb hajókat lehetett Archimédész elmélete nyomán tervezni. Tehát idáig elvezetett micsoda egy királynak a gyanakvása, hogy meghamisítják a koronáját. Ez nagyon jó szemlélteti azt, hogy mi volt a görög filozófiának a baja. Méghozzá ezt azzal foglalnám össze, hogy nem volt szerves kapcsolat az elméleti tudósok és a gyakorlati problémák között. Tehát ugye most, és ma is ezt sokszor halljuk, hogy legyen a tudomány gyakorlatias, és sokszor a szemére vetjük a mondjuk egy mai fizikusnak, hogy nem gyakorlati problémákon agyal, hanem ilyen elemi részecskéken filozofál meg minden. Na hát, hogyha vannak is elborult elméleti emberek, hát akkor a görög filozófusok százszor annyira azok voltak. Görögországban, akkori, ókori görög területeken filozófusnak lenni, az egy olyan magas társadalmi rangot jelentett, hogy be nem piszkolta a kezét, hogy elmenjen egy kovács műhelybe egy ókori görög filozófus, és esetleg azon kezdenek gondolkozni, hogy hogyan lehet megkönnyíteni mondjuk a fém megmunkálását. Akkor agyak voltak itt, hogy az na. Tehát ezek az Arisztotelész, meg az Archimédész, meg lehetne sorolni a többi görög filozófus, félelmetesen okos emberek voltak. Semmivel nem voltak butábbak, mint a mai emberek. Hát emlékezzünk Euklidesznek a geometriájára, hogy a mai legokosabb geométerek is azon a szinten vannak. Persze egy kicsit már fejlődött a geometria, de képességeit tekintve ugyanott vagyunk. Szóval a görög filozófusok nem foglalkoztak a gyakorlati problémákkal maguktól. És hiába volt meg az elméleti tudás, nem alkalmazták ezt a gyakorlati problémákat. Ott van egy másik példa, a gőzgép, amit említettem. Volt gőzgépük. Persze az a gőzgép abban a formában nem volt hasznos. Állandóan karba kellett tartani, mert nyilván mindenki el tudja képzelni, a két cső bemegy abba a forgó gömbbe, ott tömítési problémák vannak. Nyilván ez működik egy-két órát, és újra kell tömíteni. Tehát ez nem, vagy nem tudna nyomatékot leadni. Tehát igazán nem. El kellett volna kezdeni foglalkozni vele, hogy hogyan lehet ezt megbízhatóbbá, meg nagyobb nyomatékúvá tenni, hogy tényleg használni lehessen mondjuk egy daruba, vagy valami ilyesmi berendezésben. De senki nem akart ezzel foglalkozni. Nem, azt mondták, hogy Ja, föl kell emelni egy nagy terhet, akkor ide hívunk ötször annyi rabszolgát, és akkor azok majd fölemelik. Esetleg mondjuk használták az Archimédeszi csigasort, vagy valami ilyesmi. Nem volt meg a motiváció. Meg voltak szépen a bevett módszereink, mondjuk azt, hogy ha nagyobb erőt kell kifejteni, hívjál oda több lovat, vagy több rabszolgát, meg voltak ezek a bevett módszereik, és nem jutott ez, nem kezdték el fejleszteni, pedig szépen tudták volna. Ugye Archimédész a fogaskerék meg volt már, gőzgépük volt, mi mindent össze lehetett volna rakni ebből. Vagy hát Archimédész azzal, hogy a hajó billegési stabilitását meg tudta vizsgálni. Az azt jelentette, hogy ő nagyon penge volt elméletben, csak nem volt motiváció. Miért kezdett el Archimédész ezekkel a kérdésekkel foglalkozni? Ugye megbízta a király. Miért kezdett el az emelőgépekkel foglalkozni? Mert vissza akarta venni a rómaiaknak a támadását. De hogyha nem volt valamilyen extra motiváció, akkor békén voltak hagyva a filozófusok, akkor egyáltalán nem foglalkoztak ilyen gyakorlatilag problémákkal. Ezt rangon alulnak hitték. Úgyhogy nyilván lenne néhány tudománytörténész, aki azt mondaná, hogy nem ez volt a legfontosabb ok, hanem volt mások is. Nem tudom. Én ezt jelölöm a legfontosabb oknak, hogy miért rekedt meg azon a szinten a görög tudomány, amilyen szinten megrekedt. Hogy miért mentek el olyan hülyeségek mellett, mint például a kilőtt nyilvesszőnek a repülésének magyarázata, miért mentek el amellett? Mert úgy tekintettek erre, mint egy lényegtelen részletkérdése. Igazából most senkit nem érdekelt a filozófusok közül, úgy Isten igazából, hogy miért repül a nyilvessző. Tehát nem kezdtek el foglalkozni vele, hogy hát adtunk rá valami magyarázatot, ami úgy nagyjából jó, aztán ennyi. Pedig ugye egy jó mechanika kifejlesztésével például jobb kilőgő szerkezetek készíthető. És de nem volt motiváció. Tehát valahogy szétvált ez. Vagy látni fogjuk néhány előadás után, hogy a középkorba kapcsolódik össze rendesen ez. A motiváció, meg az elméleti tudósoknak az egy helyen levése középkorba kapcsolódik majd össze, például a középkori egyetemeken, aminek mi egyenes jogfordulósságában vagyunk itt. Tehát, hogy ebben a stílusú előadásban. Ugye látok itt a peripatetikus dinamikánál, hogy ott Arisztotelész ott szépen sétált, a nagy professzor követték a tanítványi, akik jegyzetelték a szavait, de hogy írt Arisztotelész jegyzetet? Vagy pláne nem volt, mit tudom én, Hők, aki számon kértem volna róla, hogy közölte a követelményeket rendesen, hogy hogyan lehet nála levizsgázni, meg ilyesmi. Az, hogy ilyen szervezett oktatás, ami itt zajlik mondjuk az egyetemen, ez is hozzá kapcsolódik ahhoz, hogy nem egy ilyen elitista szemlélet legyen, mint itt a görögöknél volt. De azért még ismét szeretném egy kicsit dicsérni is őket újra, nem mindig szívni őket. Azért nagyon spéci dolgokat tudtak ezek. Például van egy nagyon híres lelet, egy Antikütéria nevű sziget mellett találtak az 1900-as évek elején egy hajóroncsban ezt a szerkezetet. Ami persze majd 2000 évig feküdt a tenger mélyén, a régészek időszámításunk előtt 150 és 100 közöttére teszik a leletnek az eredetét, és ez világosan egy sok fogaskerékből álló szerkezet, csak ugye teljesen össze van rozsdálva ez a szerkezet. Az biztos, hogy sok fogaskerékből áll. A közepre annyira össze van egy tömbé rozsdásodva, hogy nem is tudják pontosan, ilyen röntgen vizsgálatokkal próbálják földeríteni a belső szerkezetet, mert szétszedni nem akarják, mert akkor nyilván elveszne az információt. A legutóbbi ilyen röntgenes vizsgálatokkal úgy tűnik, hogy kb. 70 fogaskerék volt ennek a belsejébe, ilyesmi rendszerbe összekapcsolódva. És megint azt sikerült is megfejteni, hogy mi volt ez. Ezzel az égi testek helyzetét lehetett előre kiszámolni. Ez egy célszámítógép volt, hogy úgy mondjam, nem egy általános számítógép, amin akármilyen programot lehetett futtatni. Tehát nem tudtak ezzel Facebookolni, vagy valami ilyesmi. Ez csak egyre volt jó ez a számítógép, idézőjelbe, hogy úgy voltak beállítva a kerék méretek, meg az áttételek, meg a fogak száma, meg az ilyesmi, hogy amikor ezt tekerték, akkor oda tekerték a megadott időpontnak megfelelő helyre, és megmutatta, hogy abban a pillanatban milyen irányban állnak a különböző égi testek. Tehát a szabad szemmel látható bolygó a nap meg a holdnak a pozícióját megadta. Valamint olyan dolgokra is alkalmas volt ez, hogy meg lehetett mondani, hogy mikor napfogyatkozás, holdfogyatkozás. Persze, hát ha a nap meg a holdnak a pozíció ismer, akkor ebből ezt meg lehetett határozni, ezeket a dolgokat. Az a baj, hogy ez, ennek a fém része maradt meg, az biztos, hogy egy fadobozban volt, és a fadoboz külsején voltak a feliratok, meg a beosztások, meg a magyarázatok. Ez csak töredékesen maradt meg, és a pontos felhasználás a mai napig is még vita tárgya, pontosan mire használták. Persze, az ember egyből arra gondolhat, hogy hajós népek nyilván navigációra használták ezt a berendezést, hiszen ha tudjuk az égitesteknek a helyzetét, akkor abból ilyen irányokat, meg ilyesmiket tudunk meghatározni. Igen, ez egy valószínű föltételezés, bár olyan dolgokat is tudott ez, amire egy hajósnak nem volt szüksége. Például a napfogyatkozásoknak az előrejelzése. Ilyesmire nem nagyon, meg egy csomó mást is tudott, tehát nem tudjuk, hogy lehet, hogy az alkotók csak egyszerűen brillírozásból tettek bele ennyi funkciót, hogy ennyi mindent tudott. És aztán igazából annak a töredékét használták az akkori emberek. Hát ugye ma is, hogyha elindít az ember egy office-t mondjuk, akkor hány százalékát használjuk ki annak a képességének? Hát lehet, hogy ez is csak túlzásba esnek. De most a komoly területre, komoly vizekre visszaemezve azt lehet mondani, hogy azért ez mutatta, hogy nagyon okosak voltak ezek az emberek. Megtervezték és megépítették ezt a berendezést. Ilyen bonyolultságú berendezést a görögök után csak az 1700-as években tudnak újra készíteni, amikor az órák, az időmérő szerkezetek kezdenek el terjedni. Szóval nagyon magas szintre jutott a Görögországban a tudomány. Látjuk, hogy a mechanika elméletében jókora hiányosságok voltak, gondoljunk a peripatetikus dinamikára, de azért emellett óriási sikerek is voltak, mondjuk gondoljunk a statikára, vagy ezekre a cseles szerkezetekre, mint például a célszámítógép. Egy jelképes, értékű módon fejeződik be Archimedes élete, a rómaiak végül is több évi ostrom, meg hát óriási túlerővel elfoglalják a Szirakuza városát, és az egyik római katona, a parancsnok a kifejezett utasítás ellen megöli Archimédészt. Ez egy olyan pillanat volt, amikor hát nem csak Archimédész halt meg, hanem valamiért az következett be, nyilván nem csak Archimédész személyén múlott, ez egy bonyolultabb jelenség volt, de tény az, hogy nem sokkal ezután Róma bekebelezi a görög kultúrát, tehát ezt az egész, tehát volt, amikor háborúban, volt, amikor békésen, de végül is a görög városállamok a római birodalom részévé válnak. És senki nem bántja őket, a gazdag rómaiak görög tanítót fogadnak a fiúk mellé, hogy tanítsák őket, tehát a görög a műveltségnek a nyelve. Senki nem akadályozza meg a görögök filozófiát, hogy tovább fejlődjön, de legalábbis a természettudományok terén nem következik be további fejlődés. Tehát Archimédész után jelentős új természettudományos eredmények születik. Születhetett volna, hát Archimédész ilyen 200 valahányba hal meg. Bőven lett volna még idő. Hát mondjuk a római birodalom csak időszámításunk szerint 300 után kezd el komoly bajokkal küzdeni, tehát akkor kezdődik el valami komolyabb válságra. Bőven lehetett volna idő arra, hogy még tovább fejlődjenek, és pedig nem következett ez be. Tehát nem tudunk Archimédész után komolyan, kicsit csinosítgatták az elméletet, egy-két ember csinált egy picivel érdekesebb gőzgépet,
vagy egy picivel pontosabb ilyen számoló szerkezetet, mint ez az antikritériai lelet, de mondjuk nem fejlesztette ki, mit tudom én, mondjuk a mechanikát. Ahogy Arisztotelész elmondta a peripatetikus mechanikát, az úgy jó volt mindenkinek, pedig fejlesztettek volna rajta tovább. Hát ez egy érdekes kérdés, hogy miért nem ment tovább ez a fejlődés. Nagyon sok oka lehet ennek. Talán a legfontosabb ez az elmélet és gyakorlat szétválasztása. Tehát, hogy ennek a találkozása nem következett be. De az biztos, hogy ekkor bekövetkezik egy megtorpanás, és Archimédész után jelentős új eredmény nem születik. És körülbelül itt zárul, amit az ókori mechanikáról mondani szerettem volna. Köszönöm a figyelmet!